Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Hát bizony, több okból is kifolyólag, mert nem szeretnénk, hogy a kedves vállalkozók körmére égjen az évzárás, ezért egy olyan jó tanács látunk elő, hogy már most érdemes ehhez hozzáfogni. Siklós Márta lesz a segítségünkre, hogy mi is a teendő ilyenkor. Ő a Leitner vezető tanácsadója, partnere. Szia, jó reggelt! Jaj, mindjárt csak...
Mikor?
Igen, itt, azt hiszem itt vagy. Nem
lehet hallani. Mártát egyelőre, úgyhogy technikai problémák elhárítás. Az előbb pedig működött a történet. Addig viszont azt kell tudnotok, hogy forgalmi akadály bukkant fel a Király utcában. Egy meghibásodott gépjármű foglal el egy sávot az Izabella utcánál arra felé, ez még friss meleg közlekedési információ.
Most lesz jó szerintem.
No, itt vagyok.
Jó reggelt, szia. Nos, tehát ha nem akarunk ugye még szilveszterkor is esetleg ezzel foglalkozni, akkor érdemes a cégeknek az évzárást megkezdeni. Miért ennyire fontos, ennyire sok a teendő esetleg, vagy határidők vannak, mire készüljenek a vállalkozók, miért érdemes ezt időben elindítani, ezt a procedúrát?
Hát az a helyzet, hogy minden év végén vannak határidők, ugye ez az a szituáció, amire azt szoktam mondani, hogy a begyli az nagyon jól eláll, érdemes most megsütni és lefagyasztani, hogy ne akkor kelljen ezzel foglalkozni, amikor az évzárási teendők vannak. Ugye az évzárás az nem csak abból áll, hogy összeállítjuk a mérleget és az adóbevallásokat, megjegyzem, ez egy nagyon fontos momentuma, de arra elő is kell készülni, és az előkészületeknek egy jellemző aktusa a leltározás, ami azért nem tartozik a vállalkozások kedvenc foglalatossága közé. És akkor a leltározásról azért azt elmondhatjuk, hogy hát azért az mindenki számára ismert, és tudott, hogy jó, hát akkor az anyagkészleteimet, meg a termékeimet, áruimat, ezeket leltározom, de vannak olyan árucsoportok, vagy vannak olyan eszközcsoportok, amelyek azért rendszeresen kimaradnak ebből a történetből, és ilyen például a tárgyi eszközöknek a köre, tehát nem a készleteim, hanem azok az eszközeim, amikkel dolgozom. Az is talán többek számára ismert, hogy a számviteli törvény azért előírja, hogy kedves vállalkozók, 3 évente vegyétek már számba azt, hogy mitek van, mivel dolgoztok, és ez ugye ne csak az anyagokra, készletekre, árukra terjedjen ki, hanem azokra az eszközökre is, amikkel dolgozunk.
De Márta, mire kell itt gondolni? Íróasztalok, monitorok, lábtörlők, kávé, főzőgép?
Például.
Hát nagyjából pont ezekre, na, a lábtörlőt tessé. És a kávéfőzőgépet, bár kávéfőzőgépek között is van már 3-400 ezer forintos értékű, de a lábtörlőt azt mondjuk azért kivenném, mert az úgynevezett kisértékű eszköz, tehát azt úgy abban a pillanatban, amikor megvásárolom, elszámolom költségként, de bizony-bizony a számítógépek azok már ide tartoznak, és van egy olyan csoport, amiről megint csak szívesen feledkezünk el, ezek pedig az úgynevezett immateriális jószágok. Na és hát akkor mi tartozik ide? Ugye például a számítógépeken tárolt szoftverek. Tehát azokat is fel kéne venni leltározásra, különös tekintettel arra, hogy van jó néhány olyan szoftverünk, amit x évvel ezelőtt megvettük, benne van az állományunkba, de már régesség nem használjuk, mert egyébként a szoftvert lehet, hogy még használhatnánk, de már nincs is olyan lejátszó eszköz, amivel le tudnánk ezt játszani. Tehát ezeket az immateriális jószágokat, szellemi termékeket, szoftvereket, ezekre külön felhívnám a figyelmet, és nem hiszem, hogy ma Magyarországon van olyan vállalkozás, amelyiknek legalább egy szoftvere nincsen, amivel egyébként...
A másnám az operációs dolgozik. Rendszer a gépén, igen, úgyhogy...
Hát igen,
amivel,
hát igen.
Amivel egyáltalán életet lehet.
Ilyenkor leltározáskor se lejtezni is érdemes? Vagy kell, vagy hát kiírni a leltárból, ha már előkerülnek ezek a dolgok, hogy úristen, hát itt ki tudja, mikor leltározott ugye utoljára a cég, és úristen, hát itt van három irodaszék, ami már rég nincs meg, mondjuk.
Igen, hát a három irodaszék az a könnyebbik eset, de természetesen érdemes selejtezni. Érdemes egyáltalán az egészre úgy fölkészülni, hogy először rendet rakunk, és megnézzük, hogy mink van. Egy helyre pakoljuk azt, ami egyébként még használható, egy másik helyre azt, ami már nem tudom, beszáradt festékkazetta, vagy bármi olyasmi, bár a beszáradt festékkazetta most éppen megint nem egy jó példa, mert az nem a tárgyi eszközök körébe tartozik, de lehetnek olyan fénymásológépek, vagy olyan eszközök, amik már irodai eszközök, vagy akár a gyártásban résztvevő eszközök, amiket réges-régen nem használunk, és egy sarokban porosodnak, és ezeket bizony-bizony érdemes selejtezni. Meg kéne nézni, hogy a könyveinkben mi van, mert lehet, hogy millió szám mutatunk ki ilyen eszközöket, és ez akár már a vállalkozásnak a vagyonát is befolyásolhatja.
Világos. Jó, akkor leltároztuk mondjuk az eszközeinket, nyilván pénzügyi vonalon is érdemes takarítgatni így évvégi rendrakás címszóval.
Hát igen, nem csak az eszközeink vannak, hanem vannak azok a vagyonelemeink is, amik mondjuk a vevőkkel szembeni követelésünk. Ugye, hát ezeket érdemes azért már novemberrel vagy október végével egyeztetni a vevővel, hogy én ennyit szeretnék tőled kapni, de a te könyveidbe is tényleg ennyi van. És akkor persze kiderül, hogy ja, hát nálam nem ennyi van, mert én nem kaptam meg azt a számlát. Légy szíves, küld el nekem, és akkor majd egyezni fogunk. Vagy olyan információink vannak a vevőinkről, hogy hát ez nehezen fizet, vagy még nehezebben fizet, vagy esetleg olyan helyzetbe került, hogy nem is fog tudni fizetni, akkor érdemes ezeket a vevőket átgondolni, hogy mit teszünk velük, elszámolunk rájuk értékvesztést, ez majd a mérlegkészítésnek a folyamata, de azért az, hogy tudjuk, hogy mi az a tiszta állományunk, amire valóban számíthatunk, és ami megegyezik a nála lévő állománnyal, azaz mind a ketten ugyanannyit mutatunk ki, ez nagyon fontos. És persze ugyanez igaz a szállítói tartozásokra is, mert az sem mindegy, hogy én mennyi kötelezettséget mutatok ki saját magamról, uh-huh. és mennyi az, amit követelnek tőlem. Uh-huh.
Saját pénztárunkba, kasszánkba nem illdomos ugyanilyen rendet rakni, ha már ugye drága jó nagymamám mindig nekiállt a nagy takarításnak, és akkor a pincétől a padlásig mindent nagy takarított. Ha már ez a leltározás elindul, akkor érdemes mindent végignézni, nem?
Hát természetesen őszintén remélem, hogy minden cégnek a házi pénztárában eleve rend van, de ha véletlenül nem...
Hát hogy a viharban ne lenne rend, Márta?
Ugye én is úgy gondolom, hogy ilyen előrem fordulhat, de ha véletlenül mégsem, akkor azért meg kéne nézni, hogy azok a pénzeszközök valóban megvannak, azokat meg lehet számolni, és akár címleti jegyzék szerint felvenni ezeket a pénzeket, és így egyeztetni a nyilvántartásokkal. Még szeretnék egy érdekes dolgot elmondani, mert ez megint el szokta kerülni a vállalkozások figyelmét, ez pedig az ingatlanokkal kapcsolatos leltározási feladatok, mert azt mondjuk, hogy jó, hát itt vagyunk az épületben, megvan ez, nincs ezzel a világon semmi gond. Igen ám, de ha kikérjük a tulajdoni lapot, és mert ugye egyébként egyeztetéssel és tulajdoni lapokkal szoktuk az ingatlanokat leltározni, kikérjük a tulajdoni lapot, döbbenten tapasztaljuk, hogy egy 10 évvel ezelőtt felvett hitelnek a fedezetéül odaadtuk ezt az ingatlan, és elfelejtettük töröltetni ezt a jelzálogot a tulajdoni lapról. Tehát, hogy ezek nagyon sűrűn előforduló történetek, és erre igenis érdemes időnként figyelmet fordítani, hogy nézzük már meg a saját ingatlan.
Hát már csak azért is, mert hogyha pont egy ilyen nagyon sürgős, nyilván van az az üzleti helyzet, hitelfelvételnél derül ez ki, és utána kell a finanszírozóhoz járni. Egyébként nem ingatlannal, én autóval jártam így. A finanszírozó, egy finanszírozó közvetítő volt, aki ott maradt, az a közvetítő megszűnt, felszámolták. Ez egy jó hónapos procedúra volt, mire le lehetett takarítani onnan azt a bejegyzést.
Pontosan, pontosan, tehát ezért gondolom, hogy, és akkor még előfordulhatnak olyanok is, bár ezek egyre ritkábban, korábban ezek jellemzőbbek voltak, hogy egyszerűen olyan széljegyek, vagy olyan megjegyzések kerülnek a tulajdoni lapokra, amik nem oda valók, tévesen történnek felvezetések, tehát, hogy ezek azért nagyon komoly történetek tudnak lenni, és ahogy mondod, nagyon időigényesek. És mint tudjuk, az időpénz.
Itt az év vége repi ajándékok. Kéne azaz küldeni drága jó üzletfeleknek valami.
Igen,
klassz dolgot,
lakmározni egyet a munkatársakkal.
Dolgozókat évvégi buliba meghívni. Ezeknek milyen szabályai vannak?
Hát őszintén reméljük, hogy járványügyi korlátozások nem fogják ezt akadályozni, tehát hogy ezt simán megtehetjük. A reprezentációs szabályok azok évközben változtak, és méghozzá kedvezően változtak. Ez azt jelenti, hogy a reprezentációs költségek után csak és kizárólag 15% személyi jövedelemadót kell fizetni. Igen ám, de tessék szívesen nem összekeverni ezeket a reprezentációs költségeket, azaz a partnereknek nyújtott üzleti célú reprezentációt, nem összekeverni a munkatársak évvégi karácsonyi partiával, mert ugye az már nem ebbe a kategóriába tartozik, és értelemszerűen arra nem vonatkoznak ezek a kedvező szabályok. És ha már itt tartunk, és évvége, akkor érdemes végig gondolni azt is, hogy melyek azok az adójogszabályok, amelyek visszamenőlegesen, tehát a 2021-es évre alkalmazhatóak, és melyek azok, amelyek előremutató szabályok, tehát 2022. január 1-től lépnek be, és akkor, hogy ezzel kapcsolatban is mondjak egy érdekességet, és lehessen felkészülni, 2022. január 1-től az elektromos kerékpárok bizonyos feltételek mellett azok kedvezően nyújthatók a, vagy juttathatók a munkavállalóknak, azaz a társaságok vehetnek elektromos kerékpárt, és azt odaadhatják a munkavállalóknak, és azzal lehet munkába járni. Illetve azzal nem csak munkába járni, hanem akár szabadidős célú felhasználás is megengedett, és ettől függetlenül el lehet számolni költségként ezeket.
Na, hát ez kiváló tényleg. Ugye ez az az időszak, amikor át kell nézni az egész számviteli meg adózási tevékenységünket, mert ilyenkor fordulhat az elő, hogy ezen változtatni akarunk. Például kivára akarunk áttérni, vagy bármi egyéb módozatra, ami elérhető. Ugye ezt is ilyenkor kell.
Erre készülni kell előre, nem elég a jövő év első, amúgy is üzletileg talán unalmasabb hónapjaiba ezzel foglalkozni?
Hát lehet azt is, csak nem célszerű. Ugyanis ha például a kisvállalati adóra való áttérésről beszélünk, akkor az egy olyan történet, hogy én lezárom a társasági adózás alatti működésemet, és nyitok egy új fejezetet az életemben, amikor is a kisvállalati adó alatt fogok működni. Megjegyzem, érdemes minden egyes vállalkozásnak ezt a lehetőséget átgondolnia, mert a kisvállalati adó alatti adózás az rendkívül kedvező. Na most mi történik? Azt, hogyha valamit le kell zárnom, ez mit, hogy tudom lezárni? Értelemszerűen beszámolóval és bevallással. Na most a december 31-én úgy is csinálok már egy beszámolót és bevallást, akkor sokkal egyszerűbb december 31-én egy füst alatt ezt megcsinálni és január 1-től kivázni, mint mondjuk február végével ezt az áttérést megcsinálni. Mert akkor újra készíthetek egy bevallást, és újra el kell indítanom, hogy úgy mondjam, a kiva alatti új életemet. Erre azért is fel kell készülni, és elő kell készülni, mert ez bejelentési kötelezettséggel jár. Tehát ha én bejelentem az adóhivatalnak december 7-én, hogy én kivázni szeretnék, akkor az a következő hónap elsejétől, annak az elejétől fog érvénybe lépni. Tehát évközben is bejelenthetem, csak egyszerűen nem célszerű, mert sokkal egyszerűbb ezt az évvégi zárással együtt megcsinálni, mint pedig újra elkészíteni egy zárást.
Ugye másik izgalmas dolog, ami megint egy ilyen döntés kérdése, hogy például egy startup felfogad egy indiai programozó csapatot, nekik dollárban fizeti a munkáját, és értékesít mondjuk a tengeren túlra az Egyesült Államokban, mondjuk beszállít az Oracle-nek, most mondtam valamit.
Dollárban fizet.
Dollárköltség, dollárfizetés. Lehet-e az, hogy dollár alapon, vagy tök mindegy, most a példa kedvéért dollár, de bármilyen más devizában számolódjon.
De mire készülsz?
Megfordult a fejemben egy smás.
Vannak lehetőségek, igen, tág a világ, úgyhogy lehet nem csak gondolati szinten játszani, hanem valóban székhelyeket áthelyezni, nemzetközi tevékenységeket folytatni. Igen, van lehetőség az euróban és a dollárban történő könyvvezetésre is.
De bocsánat, akkor itt álljunk meg, hogy akkor nagy devizákról van szó, tehát mondjuk mongol tugrikban nem, azért mert jurtát árulunk Mongóliába, és az ottaniak építik fel.
Az elvi lehetősége nem kizár, de azért sokkal bonyolultabb. Maradjunk a nagy devizáknál, tehát maradjunk a dollárnál és az eurónál. Azokban dönthetek úgy, hogy azokban szeretném a könyveimet vezetni, és valószínűleg célszerű is abban az esetben úgy dönteni, hogyha tényleg a bevételeim és a költségeim jelentős része ezekben a devizában merül fel. Ugye éppen a tavalyi évvége 2020. december 31-ének az árfolyama mutatta meg, hogy milyen hatalmas kockázatok vannak abban, hogyha egyébként jelentős deviza kitettségem van, mert mondjuk eurós vagy dollár hitelem van, és tavaly évvégén bírtunk 365-50-es euró árfolyamon zárni, ami azt jelentette, hogy ott nagyon sok vállalkozásnak nagyon komoly árfolyam veszteségeket kellett elszámolni. Na most ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogyha eleve abban a devizában vezetem a könyveimet, amilyen devizában a tranzakcióim, tehát a bevételeim és a kiadásaim jelentős mértéke történik. Erre is elő kell készülni. Mit kell csinálni? Először is a társasági szerződésemet, az alapító okiratomat, azt meg kell változtatni, abban dönteni kell arról, hogy innentől kezdve ezt a devizát tekintem a vállalkozás devizanemének. Ha már működő vállalkozásról van szó, akkor a jegyzettőkémet meg kell határozni ebben a devizanemben. Nyilván nem fogom tudni forintra, vagy dollárra, vagy eurocentre annyiban meghatározni, ebből lesznek különbözetek, ezeket majd el kell számolnom. De le kell zárnom forintban a könyveimet, el kell készítenem az ezzel kapcsolatos adóbevallást, és utána meg kell nyitnom az adott devizában a könyveimet. Ehhez nyilvánvalóan még egy könyvvizsgálónak az együttműködésére is szükségem van. Tehát ezek is mind-mind olyan üzleti döntések, ha ebben gondolkozom, akkor pont itt van az év vége, és pont ekkor lehet ugye ezeket a döntéseket meghozni. Ezeket mind célszerű átgondolni, időigényük van, és persze, mint minden döntésnek, ezeknek is vannak adózási következményei. Attól, mert áttérek mondjuk egy másik devizában történő könyvvezetésre, azért azt tudnom kell, hogy az adóbevallásaimat továbbra is magyar forintban kell elkészíteni. Tehát továbbra is lesznek olyan tételeim, amik forintban könyvelendők, de meg tudom magam kímélni attól az árfolyam ingadozástól, amit most ugye azért az elmúlt időben is láttunk, mert a 3.48-tól a 3.67-ig mozogtunk mondjuk az euróba, és nem nagyon lehet kiszámítani, hogy évvége felé milyen trendek lesznek, vagy éppen mivel fogunk fordulni, és ennek a saját tőkére egy nagyon komoly hatása lehet.
Világos, hát Márta, nagyon köszönjük, van itt tennivaló akkor ezek szerint a cégeknek, úgyhogy tényleg az, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy időben hozzá kell látni, akár már most, az egy igen hasznos tanács. Nagyon köszönjük még egyszer, szép napot neked!
Köszönöm én is mindenkinek!
Szia!
Köszönjük, szia!
Sziasztok!
Siklós Mártával, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.